De először is köszönöm szépen a megtiszteltetést, hogy ilyen szép teremben beszélhetek. És valóban én egy matematikus vagyok, és de teljesen magától értetődő, hogy a kriptográfia és a matematikának olyan jegytőről fakadnának. Tehát itt ezen a képen szerepel Julius Caesar, aki sok mindenről híres, de többek között van egy hozzákötődő titkosítási módszer, amit Caesar módszernek is hívnak. Meg Archimedes, aki ókor talán a legnagyobb matematikusa volt. De a dolog lényege az, hogy ezek a területek ezek léteztek, de egymástól függetlenül léteztek több ezer évig. És az, hogy ezek ilyen közvetlenül kapcsolódnak egymáshoz, az leginkább az utóbbi 50 évnek a fejleménye. Tehát én arról fogok beszélni, hogy mi köze van a matematikának a kriptográfiához. És hát rögtön a klasszikus kriptográfia alapproblémájával kezdek, ami titkos üzenetek küldése. Ez ugye a történelemben mindig létező probléma volt. Valaki valakinek akar olyan módon üzenni, hogy azt mások ne tudják elolvasni. Hát ebben az egyszerű példában matematikusok valamiért a résztvevőket mindig Aliznak és Bobnak hívják. Én is úgy hívom, Aliz akar üzenni Bobnak, és ezt az egyszerű üzenetet akarja elküldeni. De fontos neki, hogy ezt a más nehogy el tudja olvasni, mert akkor az ellenség elolvassa, és abból baj lesz. Hát ez az alapfelállás, és ez... Tehát a kriptográfiának a történetének a jelentős részében lényegében erről szólt. A modern kriptográfia már nagyon nagy rész nem erről szól. De hát ez egy fontos probléma volt az ókorban is, amikor nem tudom, utasítást kellett küldeni a hadseregnek valami távoli földrészen, vagy pedig a második világháborúban, amikor a német tenger alattjáróknak úgy kellett utasítást küldeni, ahogy lehet, és egyféleképpen lehetett, rádió jelek útján. Tehát a rádió jelek azok olyanok, hogy azokat hírszerzés is meg tudja hallgatni, és hát meg is hallgatták, és hát aki látta a Turing életéről szóló filmet, az biztos tudja, hogy sok energiát is fektettek abba, hogy feltűrjék azt a titkosítást, amit a németek használtak, és sikerült is nekik. Na, tehát ez az alapprobléma. Rögtön, ha már a Julius Caesar szerepelt az előző képen, akkor itt a Caesar módszert alkalmazzuk. Caesar módszer egy nagyon egyszerű titkosítási módszer, úgy néz ki, hogy minden betű helyett egy másik betűt küldünk el, mégpedig az ABC-ben a harmadikat, ami utána szerepel. Tehát, tudom én, az utolsó betű az L, a helyett nem az L-et küldjük, nem is az M-et, nem is az N-et, hanem az utána következő O betűt küldjük. Ezt én most a magyar ABC-re használtam, Julius Caesar az nem az ékezetes magyar ABC-re használta, de a módszer lényege az ugyanaz. Akkor egy ugyanolyan hosszú betűsorozatot kapunk, de ez egy másik betűsorozat, Bob könnyedén tudja dekódolni, csak minden betűt kicserél a hárommal előzőre. És már is megvan az üzenet, itt van a gonosz harmadik résztvevő. Valamiért Évának szoktak hívni, én nem hívom Évának, mert az csak angolul rímel a lehallgatni angol szóra. Inkább nem adtam neki nevet. Tehát lehallgatja ezt az üzenetet, és nem tud meg belőle semmit, kivéve ha olvasott a Caesar féle fordulásról, mert akkor ő is meg tudja fejteni. Ez lenne az alapprobléma, ez egy lehetséges megoldás. Látni fogjuk, hogy nem nagyon jó. De mi az első dolog, amit megállapíthatunk ezzel kapcsolatban, hogy ahhoz, hogy egy ilyen kódolási rendszer létrejöjjön, ahhoz a két embernek, akik ilyen módon akarnak kommunikálni, Aliznak és Bobnak, meg kell állapodni előre valamit. egyben, hogy így fogunk kommunikálni, és ezt a módszert ezt titokban kell tartaniuk, hogyha a harmadik résztvevő azt tudja, hogy minden betűt hárommal arrébb lévő betűvel helyettesítettek, akkor persze ő is meg tudja fejteni az üzenetet. A modern kriptográfiában egy alap észrevétel, hogy általában nem jó a módszert titokban tartani. A legjobb az, hogyha a módszer az nyilvános, ennek ezer oka van. Többek között azért, mert egy csomó felhasználásában a kriptográfiának úgy is nyilvános lesz a módszer, például, hogyha titkos üzeneteket ezer különböző személyen akarunk folytatni, és mindegyik üzenetet azt akarjuk, hogy csak egy ember tudja elolvasni, akkor nem valószínű, hogy ezer különböző módszert fogunk alkalmazni, tehát az összes résztvevő tudni fogja a módszert. Valami máshol kell elrejtenünk a titkot, és az a, ez a Kerckhoff elf, hogy a módszert ezt nem titkosként kezeljük, hanem véletlenül választunk egy titkos kulcsot, és valahogy ezt felhasználjuk a kódolásnál, meg a dekódolásnál, és csak ezt az egy kulcsot kell elrejtenünk a többiek elől, ez jobban, ez valószínűbb is, hogy ez sikerülni fog, és ez csak az egyik oka, ami miatt ez jobb, mintha a módszert rejtenénk el, a többi, de most itt nem térek ki. De világos, hogy ezekre tényleg szükség van. Például az előzetes megállapodásra is szükség van. Ha előzetesen nem állapodtak meg, akkor nem lehet a nyilvános csatornán elküldeni az Aliza Bobnak. Küld egy levelet, hogy hát a Cézárféle titkosítást fogom a következőkben használni, mert ha azt a levelet is elfogja a harmadik személy, akkor ő is ugyanúgy megérti a továbbiakban titkosan küldött üzeneteket. Itt van a legegyszerűbb és tökéletesen működő titkosítási módszer, úgy hívják, hogy one-time-pad, nem tudom igazából, hogy magyarul hogy hívják. Nagyon hasonlít a Cézárféle titkosításhoz, minden egyes betűt eltolunk, valahány betűvel van egy titkos kulcs, ez a fekete sor lenne itt a hosszú titkos kulcs, minden betűről megmondjuk, hogy hány betűvel arrébbit kéne használni. Első betű helyett egy egyel arrébbi betűt használunk, a utolsó betűt 30 helyel forgatjuk tovább, ami azt jelenti, hogy az ABC-ben a Z után az A-val folytatjuk, és így igazából egy kicsit az első betű, tehát az előtti betűt fogjuk megkapni. És ilyen módon kapunk egy szöveget, ez a zöld elírt szöveg, ezt küldjük el. Ugyanezt a titkos kulcsot használja természetesen Bob is, és azzal vissza tudja, ki tudja számolni, mi volt az üzenet. És ami fontos, hogy ugyanazt a kulcsot használják, hogyha itt más kulcsot használ Aliz, mint Bob, akkor egy értelmetlen szöveg fog megjelenni. Ez egy véletlenül választott számsorozat kell, hogy legyen, olyan hosszú, amilyen hosszú az üzenet, illetve hát ezt azért hívják one-time, vagyis egyszer használatos kulcsnak, mert ha sok üzenetet akarnak küldeni, akkor előre egy olyan hosszú kulcsban kell megállapodni, hogy minden egyes elemét a kulcsnak csak egyszer használják. Ha ezt betartják, akkor ez egy tökéletes módszer. Itt van a ellenség, elolvasta az üzenetet, és csak a küldött szöveg hosszát tudja meg ebből, semmi más nem tud meg, bármilyen küldött szöveg lehet, hogy ezzé az üzeneté változik azáltal, hogy valamilyen titkos kulcsot hozzáadunk. Ennek a módszernek az előnyei, hogy tökéletesen biztonságos matematikailag és informatikailag, vagy hogy mondják, ez információ elméletileg több információ nem jut el harmadik személyhez, mint az, hogy milyen hosszú volt az üzenet. Ez nagyon egyszerű módszer, és a hátrányok, amiket mondtam, hogy előzetes megállapodás kell, és nagyon hosszú lesz ez a titkos kulcs. És körülbelül itt vége is van annak, amit egy matematikus erről mondhatna elsőre, mert ezek a hátrányok nem leküzdhetőek. Nem lehet rövidebb titkos kulcssal, és nem lehet előzetes megállapodás nélkül tökéletes biztonságot elérni. Ez nagyon egyszerűen bizonyítható is matematikailag, meg hát, hogy mondjam, végig is gondolható, józan paraszt ésszel, hogyha egy 1000 betűből álló üzenetet akarunk titkosítani, de a titkos kulcsunk az rövidebb ennél, akkor megteheti az, aki lehallgatta az üzenetet, hogy persze az összes létező rövidebb, tudja, hogy milyen hosszú mondjuk az a titkos kulcs, az összes létező olyan kulcsot végigveszi, mindegyikkel dekódolja az üzenetet, így nagyon-nagyon sok lehetséges elküldött üzenetet kap, de nem az összeset, nem kaphatja meg az összes olyan hosszú üzenetet, ezért már is valamilyen információja lesz arról, hogy mit küldött a küldő, és ez gyakran elég, mert gyakran valami más információja is van, extrém esetben pontosan tudja, hogy csak az a két lehetséges üzenet van, amit a küldő küldhet, hogy minden csapat támadjon holnap reggel, vagy rendezkedjetek be védelemre. Ha kettő közül kell eldönteni, hogy melyiket küldték, akkor ennyi információ már elég lehet ahhoz, hogy ezt eldöntse. Tehát itt úgy néz ki, hogy egy ilyen zsákutcába kerültünk. Ha teljesen biztonságos módszert akarunk, ami nem ad információt, információ elméleti értelemben nem ad információt, akkor nem tehetünk jobbat, mint ez a one-time pad, és ez egy elég kellemetlen, vagy hogy mondjam, nem túl hatékony módszer. És akkor fölmerül ez a kérdés, hogy esetleg a tökéletes biztonság helyett lehetne valami kevésbé biztonságos módszert is elfogadnunk. És erre a legtöbb ember azt a választ adja, hogy igen, nem zavar engem, hogyha 1 millió év munkával föl lehet törni a titkosítási rendszert. És innentől hirtelen akkor nagyon-nagyon érdekes matematikai problémák kerülnek elő, hogy akkor mit lehet csinálni kriptográfiával, ha ahelyett, hogy informatikai értelemben tökéletes biztonságot akarunk, megelégszünk annyival, hogy praktikus értelemben biztonságos a módszer, a leggyorsabb számítógépek se képesek feltörni a titkosítást. Ehhez kell valami olyan probléma, amit egy számítógép elvileg meg tud oldani, de praktikusan nem tud megoldani, mert olyan sokáig tart, és vannak ilyen problémák, nehéz, de megoldható problémák. És hát a második sor, amit írtam, az kicsit nem túl precízen van fogalmazva direkt. Tehát azt gondoljuk, hogy a diszkrét logaritmus probléma is egy ilyen. Azt gondoljuk, hogy az is nehezen megoldható probléma, és a nem tudom, hogy az akadémia dísztermében az ember milyen, mire számítson a közönségtől, de matematikai rész a következő kettő darab szlájdon fog szerepelni, hogyha valakit ez zavar, akkor se adja föl, mert utána olyan dolgokat fog mondani, amit nem kell semmi matematika, ehhez se kell sok, de azért megmutatom, mi az a diszkrét logaritmus. Nagyon egyszerű dologról van szó, itt arról van szó, hogy egy, hát erről a bonyolult számításról itt, hogy a kettő hatványt leosztjuk, itt éppen 11-jel, és nézzük a 11-jel vett maradékát, és akkor ebből csinálhatunk egy táblázatot, itt az A jelenti a kettő kitevőjét, az X meg a kettő az A adikonnak a 11-es maradékát, és egy ilyen remek táblázatot tudunk készíteni, ezt úgy hívják, hogy moduláris hatványozás, a modulus az a 11, és hát észrevehetjük egyrészt, hogy itt 1-től 10-ig szerepelnek a kitevők, és pont 1-től 10-ig szerepelnek a maradékok is, mindegyik pont egyszer. Tehát tulajdonképpen ez egy jó kódolási módszer, ha 1-től 10-ig a számokat akarjuk kódolni, akkor miért ne kódoljuk pont így. És a dekódoláshoz ennek az inverzét kell kiszámolnunk, tehát az x-ből ki kéne számolni az a-t, ha ismerjük 2 az a-adikon moduló 11, akkor abból ki kéne számolnunk a kitevőt az a-t, és hát ez egy ugyanennek a táblázatnak az inverze ezt is megadja. Hát mind a kettő gyorsan számolható. Persze, hogy gyorsan számolható, mert hát egy 10 hosszú táblázatról van szó. Akármilyen 10 hosszú táblázat, az könnyen számolható. De mi van akkor, ha moduló 11 helyett egy nagyobb számot veszünk? Hát sok minden elromolhat, például lehet, hogy itt nem egy invertálható függvényt kaptunk, tehát hogy nem a... Úgy képzelem, hogy mondjuk moduló 11 helyett moduló 200-at írok ide, és akkor 1-től 199-ig veszem a kettő hatványokat, mindegyiket moduló 200, és megnézem, hogy csupa különböző számot kaptunk-e, hát tipikusan nem, de az a jó hír, hogyha a modulus az egy prím szám, és itt kettő helyett egy primitív gyököt veszünk, azt szerint a film szerint, akkor itt egy permutációt kapunk, van neki inverze, ez a moduláris hatványozás, az inverze a diszkrét logaritmus is egy létező matematikai függvény lesz. Ez most tulajdonképpen mindegy is, hogy mi az, hogy primitív gyök, az a lényeg, hogy vannak ilyen, minden prim számhoz van egy ilyen alap, és nagyon gyakran a kettő is jó lesz. Ugye a példámban a kettő fog szerepelni, és akkor egy nagyon prim számot választunk. Mi történik, ha egy nagyon prim számot választunk? És itt most egy nagyon nagy prim számot mondtam, egy 600 jegyű prim számot írtam oda, csak azért, hogy extrém dolgokat írjak. Ugye az történik, hogy akkor is lehet egy ilyen táblázatot készíteni, elvileg, ami a kitevőből megmondja a kettő az áadikonnak a maradékát, moduló P. Csak ez egy nagyon nagy táblázat lesz. Ugye a kitevőt is, és a maradék is valami P-nél kisebb egész szám, tehát ez egy akkora nagy táblázat lesz, amikor a hány szám van P alatt. Hogyha P 600 jegyű szám, akkor ez több, mint a hány elemi részecske van a világegyetemben, tehát ez nem egy megvalósítható táblázat, de elvileg ez egy létező táblázat. És a táblázatot nem tudjuk megcsinálni, de az kérdés, hogy ki tudjuk-e számolni ezt a függvényt. Ha megadom az A-t, akkor ki tudjuk-e számolni hozzá az X-et. Az ember ezt úgy próbálná kiszámolni, hogy hát 2 az áadikont, azt úgy számolja ki az ember, hogy 2 x 2 az 4, x 2 az 8, x 2 az 16, ezt addig csinálja, ameddig el nem jut 2 az áadikonhoz, de az A kitevő maga is egy 600 jegyű egész szám, akkor ez nem egy praktikus módszer, mert ezzel nem jutunk a végére belátható időn belül, de az a jó hír, hogy ezt meg lehet oldani. És hát elvileg a diszkrét logaritmust is ugyanígy meg lehet kérdezni, hogy megadom az X-et, akkor ki lehet-e hozzá számolni a hozzátartozó A-t. És az a helyes válasz, hogy a hatványozás gyorsan megoldható. Nem úgy, hogy egyesével szorzunk kettővel mindig, de hanem valami más módszerrel, de van rá egy nagyon gyors algoritmus. És a diszkrét logaritmusra, ami ennek az inverzenek, nincsen gyors algoritmus egyelőre. Emberek még nem találtak erre gyors algoritmust, és sokan azt gondolják, hogy egyáltalán nem is létezik erre gyors algoritmus. És amikor azt mondom, hogy gyors és lassú, akkor ez nagyon extrém gyorsaságra és lassúságra kell gondolni. Egy modern számítógéppel az egyik egy millisekundum alatt elvégezhető, viszont a másikra nincsen esély annyi idő alatt, amennyi idő alatt egy modern számítógép nem megy tökre, hogy szóval egy millió év az biztosan kevés lenne hozzá. Tehát ez egy olyan feladat, ami elvileg kiszámolható, de gyakorlatilag nem kiszámolható, és ez nagyon... Itt egyébként az is fontos lesz, hogy ez nem akármilyen feladat ez a diszkrét logaritmus, hanem egy olyan feladat, ami nagyon lassan számolható ki, de az inverze egy könnyű feladatnak. Tehát van egy függvény, amit könnyen tudunk számolni, de az inverzét nagyon lassan tudjuk számolni. És ebből lehet építeni egy olyan titkosítási rendszert, ami enélkül nem lehetett volna, és ez a titkosítási rendszer, úgy hívják, hogy Diffie-Hellman kulcscsere, Martin Diffie és Whitefield, Martin Hellman és Whitefield Diffie találtak ki, és megszokás említeni a Ralph Merkle nevét is, aki hát ő vetette föl, hogy lehet ilyen nyilvános kulcstitkosírást csinálni, és ki is talált egy módszert, csak az nem nagyon hatékony, úgyhogy ez lényegében nem maradt fönn, csak mint kuriózum, de ez is lette meg ezt a két embert, hogy ezt a bizonyos kulcserét kitalálja, és ez nagyon hatékonynak bizonyult, íme a módszer. Aliza talál egy nagy prímet, és véletlenül választ egy ilyen kitevőt, ami 1 és P között van. Kiszámolja a 2 az áadikont moduló P, még egyszer, ezt gyorsan ki tudja számolni, nem mondtam meg, hogy de van rá egy nagyon gyors algoritmus, amivel ezt ki tudja számolni. Ha P mondjuk 600 jegyű volt, akkor ez a maradék is egy 600 jegyű szám lesz, és ezeket elküldi Bobnak, a primet is, meg ezt a maradékot is. Hát ebből a Bob nem tudja kiszámítani az A-t, de mit csinál, ő is vesz egy véletlen kitevőt, ezt mondjuk B-nek hívom, kiszámítja a kettő a B-ediket moduló P, és azt átküldi a víznak. Ennyi a protokoll lényegében, és azt állítom, hogy ezek után nekik van egy közös titkuk, amit senki más nem tud. Ez a közös titkuk, az kettő az A-szor D-ediken lesz, moduló P. Ez, ami ott középen szerepel, ez a szám. És ezt Aliz, vagy mondjuk Bob ki tudja számítani, mert ő tudja kettő az A-adikont. Felejtsük el ezt a moduló P-t, ezt nem fogom mindig mondani, de mindig moduló P számolunk. Kettő az A-adikon az ismert Bob számára. Ezt a kettő az A-adikon számot, ez az X, ezt ő a B-adik hatványra emeli, az pont kettő az A-szor B-adiken lesz. És ez ismert Alice számára is, mert ő ugyan a B-t azt nem ismeri, de a kettő a B-adikent azt ismeri, és a kettő a B-adikent az A-adik hatványra tudja emelni, megint moduló P, és ezzel megkapta a kettő az A-szor B-adiken. Tehát ugyanazt a számot más módszerrel, de mind a ketten ki tudják számolni. És ez egy közös titkuk lesz ezentúl, a semmiből. Azért mondom, hogy a semmiből nincsen előzetes megállapodásuk, nincsen semmi előzetes titok, amiben előre megegyeztek. Mégis most már van egy ilyen közös titkuk, és ez tényleg egy titok. Ha valaki lehallgatja az egész párbeszédet, akkor meg fogja tudni a prémszámot, meg fogja tudni az X-et meg az Y-t, és ez információ elméletileg elég információ neki ahhoz, hogy kiszámítsa kettő az A-szor B-ediken moduló P, de gyakorlatilag nem ismerünk rá hatékony módszert, hogy ezt ő kiszámítsa. Tehát ez egy olyan módszer, amiből a semmiből lehetett titkot teremteni, ez már is egy olyan módszer, amit rögtön lehet titkos írásra használni, mert először a semmiből csinálnak maguknak egy közös titkot, aztán ezt a közös titkot használhatják már a Valentine-Pell módszerével egy titkos üzenet küldésére. Ez nem lesz nagyon hatékony, nem ez a leghatékonyabb módszer, de elvileg ez az egyik korlátot azt megtöri, hogy előzetes megállapodásra lett volna szükségük. Itt nincsen szükségük előzetes megállapodásra. És amikor ez kiderült, akkor hirtelen, még talán annyit akarok itt mondani, ez csak megjegyzés, hogy 601-es számok úgy nem igazán vannak a világban. Tehát azokat valahogy a matematikusok csinálják. Matematikusoknak nem gond, ők szeretik a pi számjegyeit számítani, és 1 milliárd első decimális helyi értékét már elég gyorsan kiszámították, de még a csillagászok és az atomfizikusok mértékegységei között sincsen ilyen nagy átváltási arány, de még ha lenne, akkor is csak a első néhány értékes számjegyet tudnák bármiben megmondani, hogy hány proton átmérő ad ki egy fényévet, az egy ennél kisebb szám, és azon kívül meg fizikailag csak az első néhány számjegye értelmezhető, annál többet nem tudnak. De matematikusoknak ez nem gond, és ez egy ilyen alkalmazás, a kriptográfia az egy fő alkalmazás az ilyen nagy számoknak, máshol nem nagyon alkalmaznak sok-sok számjegyű számokat. Na, tehát azt mondtam, hogy ez az első fecske volt, egy forradalomban, akkor rájöttek az emberek, hogy kriptográfiával 1500 különböző dolgot lehet csinálni. Például a RSA nevezetű titkosírás, Rives Shamir Salomonnak a titkosírása, amit máig használ egy csomó helyen az ember, például minden HTTPS, vagyis titkosított website lekérdezésénél. Ez nagyon hasonló, de másik módszert, ennél hatékonyabb módszert használ a titkosírásra. Lehet 1000 új alkalmazást is találni hozzá. Ha interneten bejelentkezik az ember, akkor azonosítania kell magát, azt is valahogy úgy kell kriptográfiára biztonságosan csinálni, hogy aki lehallgatja az egész párbeszédet, ne tudjon már. Tehát nem úgy, hogy én tudok egy titkos szót, és azt elküldöm, mert akkor akárki, aki lehallgatja ezt a párbeszédet, az másnap bejelentkezhet az én bankfiókomra, és átutalhat magának egy alompénzt. Hanem úgy kell, hogy kriptográfiára biztonságos legyen ez a bejelentkezés. Digitális aláírás, ami egy üzenetet el lehet úgy küldeni, hogy utána nem lehet letagadni, hogy ezt én küldtem el. Szóval van 1000 ilyen alkalmazás, de ezek, amikkel kezdtem, ezek tulajdonképpen azok, amik a legközelebb vannak a klasszikus kriptográfiához. És aztán vannak olyanok, amik attól sokkal messzebb vannak, és sokkal szélesebb lehetőségek vannak, azzal lehet összefoglalni ezeket, hogy valami kooperációt írnak le résztvevők között, ez lehet két résztvevő, lehet sok résztvevő, lehet olyan résztvevők, akik megbíznak egymásban, de titkolni akarják egymás előtt bizonyos információkat, másokat meg akarnak osztani, vagy nem is bíznak egymásba, és ellenőrizni akarják, hogy a másik csalja. 1500 ilyen szenárió van, ez talán a legtriviálisabb az az, hogy két ember úgy akarja megbeszélni, hogy kinek nagyobb a fizetésre, hogy elhiszik egymásról, hogy nem hazudnak a fizetésüket, illetően, de szeretni kell kerülni azt, hogy a másik meg tudja, hogy mennyit keresnek, csak azt az egy bit információt akarják elárulni, hogy melyikük keres többet. Egy ennél bonyolultabb, de még mindig játékos kérdés, ez a telefonos póker, amikor nagyon nehéz telefonba játszani a pókert, mert mondjuk az egyik résztvevő azt mondja, hogy osztottam, ezteket a lapokat kaptad, akkor ezzel több probléma van. Az egyik az, hogy hát nem hiszek neki, hogy nem direkt jobb lapokat osztott magának, mint nekem. Másrészt meg hát ha bemondta, hogy milyen lapokat kaptam, akkor utána már nagyon könnyű lesz neki licitálnia. Tehát egyrészt titkolni is akarom, hogy én mit kaptam, másrészt ellenőrizni is akarom, hogy ő ne csaljon az osztásnál. Harmadrészt, nem pont a pókernél, de más játékoknál előfordul, hogy egy lapot hívok, akkor igazolnom kell, hogy ez a lap az tényleg az enyém volt, de nem szabad fölfednem a többi lap titkát. Tehát ez a kooperáció és a titkolózás a bizalmatlanságnak egy elég érdekes keveréke. Akkor egy kevésbé játékos kérdés az elektronikus szavazás, tehát ahelyett, hogy egy urnába dobnánk be papírlapokat, ezt esetleg meg lehet valahogy úgy is csinálni, ahogy hogy elektronikusan küldjük el a szavazatot, de mégis ellenőrizni tudjuk, hogy az összesítésnél nem csaltak, a mi szavazatunkat is beleszámították, és tényleg azt az eredményt hozták ki, ami egy viszonylag bonyolult változat, ez az adatvásárlás. Képzeljük el, hogy egy adat bankban, mondjuk a 1500, vagy ez rossz szám volt, sok millió különböző szabadalomban tárolva, és ezeket csak pénzért akarjuk olvashatóvá tenni a résztvevőnek, és az a problémája egyik cégnek, mondjuk az Apple el akarja olvasni, hogy milyen szabadalmakat terjesztett be a Samsung, hogy nem akarja, hogy bárki tudhassa, hogy ő milyen szabadalmaknak olvasott utána. Akkor kifizet valami összeget, amivel 127 szabadalmat elolvashat, és valami olyan kommunikáció van az adatbank és a résztvevő között, amitől egyik ellenőrizni tudja, hogy tényleg csak 127 szabadalom leírásához jutott hozzá, a másik viszont biztos lehet abban, hogy viszont az adatbank nem tudja, hogy melyik 127-et olvasta el. És hát itt még 1500 tényleg nagyon-nagyon, tehát lényegében a kriptográfia, modern kriptográfia az nem csak új eljárások kitalálásáról szól, hanem arról is, hogy új problémáknak találunk matematikai formát, és megfogalmazunk új kérdéseket, és megkérdezzük, hogy ezeket meg lehet-e egy kriptográfiai rendszerrel oldani. Na, hát akkor mennyire biztonságosak ezek a rendszerek? És hát ezekre is elméletet, még egyszer én matematikus vagyok, úgyhogy megpróbálok elméleti válaszokat adni a Timóti professzor úrtól kicsit gyakorlati válaszokat is fognak majd hallani. Első állítás, hogy ez egy jó kérdés, matematikailag remekül megfogalmazható, hogy feltörhető ez mondjuk a Diffie-Hellman-féle kulcsere, ez egy matematikailag jól értelmezhető állítás, és ehhez a számítás fogalmának kell a matematikai alapját megteremteni, és ezt érdekes módon 36-ban Alan Turing megadta. Azért mondom, hogy érdekes, mert nem voltak még akkor elektronikus számítógépek, de nem sokkal később lettek, tehát itt pont jó időpontban megadta ezt a fogalmat. Több, ugyanebben az időben több más kutató is adott számításra matematikai modelleket, ebben meg lehet fogalmazni. A gyorsra is most már van egy elterjedt definíció, mit tekintünk gyorsnak, mit tekintünk feltörésnek. Ez egy teljesen precízen megfogalmazható matematikai állítás. Idáig a jó hír, a rossz hír az, hogy nem tudjuk a választ. Ez egy nem megoldott matematikai probléma. És még rosszabb, hogy semmilyen ehhez hasonló nyílt kulcsú kriptográfiai eljárásra nem ismert, hogy az feltörhetetlen lenne gyorsan. Sőt, ha ilyet belátnánk, akkor ez egy nagyon híres matematikai problémának a megoldását adná, ami azt jelenti, hogy nem valószínű, hogy rövid időn belül egy ilyen bizonyítás születik, bár hát bármikor születhet. Ez a P egyenlő NP probléma, ami a 7 millenniumi problémának az egyike, a Clay Matematikai Intézet 2000-ben csinált egy listát arról a 7 matematikai problémáról, amire azt gondolta, hogy a következő évszázadban, gondolom, hogy nem évezredben. Szóval a következő évszázadban ez lesz a matematikai kutatások központjában, és ebből az egyik volt ez a P egyenlő NP probléma, amit nem fogok kifejteni részletesen, csak azt fogom mondani, hogy ha két lehetőség van, vagy a P egyenlő az NP-vel, vagy nem egyenlő, ha véletlenül egyenlő, akkor nincsen olyan gyorsan kiszámítható permutáció, aminek az inverzióna lenne gyorsan kiszámítható. Pont ezt használtuk a diszkrét logaritmusnál, hogy az egy ilyennek tűnik. Úgyhogy akkor nagy probléma lenne. Ha P egyenlő véletlenül az NP-vel, akkor ez nem. Ezek a módszerek mind nem működnek. Azt az 1 millió dolláros bankjegyet azt azért tettem oda a képre, mert a 7 matematikai probléma megoldásáért egyenként 1-1 millió dollárt ajánlott a Clay Matematikai Intézet. De hát a jó hír, hogy arra mutat, hogy ezek nagyon nehezen feltörhető. Például az egyik dolog, ami erre mutat, az az, hogy ez 76-ban lett, tehát több mint 40 éve találták ki ezt a módszert, és még nem törték föl. Sajnos ennél nagyon nagyságrendileg jobb okot nem tudunk arra, hogy ez nehezen feltörhető, de tényleg sokan próbálkoztak vele, és egyelőre nehéznek tűnik. Mitől lehet mégis félni? Hát félni lehet egy új, szupergyors számítógéptől, vagy arról, hogy az egész amerikai titkosszolgálat az csak a mi titkosításunkat akarja föltörni, és nekik 1000 szupergyors számítógépük van. De tegyük fel, hogy még a régi algoritmusokat használják, amiket ismerünk, és akkor nincsen esélyük. Az a helyzet, hogy annyira lassú ezeket a mostani algoritmusok, annyira lassan tudják feltörni ezeket a titkosításokat, hogyha 1 milliószor gyorsabb a számítógép, vagy 1000-szer gyorsabb, de 1000 számítógépet használnak párhuzamosan, akkor elég a prímet egy icipicit, néhány számjeggyel nagyobbra választani, az már ugyanennyire le fogja őket lassítani. Tehát így reménytelen, hogy megfeltörjék. Van egy másik lehetőség, másik irány, ezek a kvantum számítógépek. Kvantum számítógépek azok meglepő módon, tehát ez az első olyan számítási eljárás, ez matematikusok találták ki, hogy hogy is kéne felhasználni a kvantummechanikának a bonyolultságát arra, hogy számításokat csináljunk, és úgy nézett ki, hogy ez az első olyan modell, amely tényleg nem igazán fér bele a Turing-féle modellbe, illetve a Turing-féle modell ki tud mindent számítani, amit egy kvantum számítógép is ki tud számítani, de sokkal-sokkal lassabban. Lehet, hogy itt hihetetlen nagy gyorsulásra lehet számítani, ha ilyen számítógépeket tudnánk építeni, hát nem tudunk. Van egy cég, ez a D-Wave nevezetű kanadai cég, aki gyárt, tehát a képen látható nagyon nagy számítógépeket, amik abszolút nulla fok környékén valami furcsa fizikai dolgokat csinálnak, és ott ilyen kvantum jelenségek jönnek be. De hát egyelőre még nem tűnnek igazán hasznosnak. A szakirodalomban komoly vita van arról, hogy egyáltalán léteznek-e ott kvantum jelenségek, ahol állítják a gyártók, hogy léteznek. Kettő, hogy ezek a jelenségek bármit gyorsítanak-e azon a számítási folyamaton, amit a számítógép csinál. Harmadrészt az is egy probléma, hogy ezek nem általános célú kvantum számítógépek, hanem egy bizonyos probléma megoldására lettek gyártva. Nem tűnik úgy, hogy ez egy De még arra az egyre is sokkal gyorsabb egy laptop, mint hogyha ezt a számítógépet veszi meg az ember, de ettől még lehet, hogy ez egy új technológiai hírnöke, és lehet, hogy egyszer építenek egy kvantum számítógépet, ami tényleg olyan hatékony lesz, amilyen a matematikusok azt kitalálták, és hogyha ez sikerül, akkor az az igazság, hogy azok nagyon gyorsan fel tudják törni a Diffie-Hallman féle kulcselét, és a RSA titkosítást is. A jó hír az az, hogy azt fel tudják törni, de mindenféle más titkosírás meg nem. Vannak rács alapúnak nevezett kriptográfiai eljárások, azok is nagyon hatékonyak, és úgy tűnik, hogy azok ellen nem működnek a kvantum számítógépek, nincsenek olyan kvantum algoritmusok, amiket tudnánk használni. Persze lehet, hogy lesznek újabb algoritmusok, ezt nem tudjuk, de kvantum számítógépek nélkül is lehet, hogy lesznek újabb algoritmusok. Ugye ez a harmadik dolog, amitől félhetünk, nagyon gyors algoritmusoktól. És hát biztos, hogy gyors algoritmusok lesznek újabbak kitalálva, és olyan dolgok, amiket eddig nem tudtunk feltörni, azok föl lesznek törve. De amitől igazán félni lehet, az, hogy a P egyenlő MT-t valaki bebizonyítja, ami azt jelenti igazából, hogy lényegében minden ilyen problémára ad egy nagyon-nagyon-nagyon gyors algoritmus. És akkor tényleg vége az internetes bankolásnak, az összes kriptográfiának, amit eddig megszoktunk, egyszerre vége. Egyetlen egy dolog ellen lehet védekezni, hogyha valaki úgy akar titkos üzeneteket küldeni, hogy bízik abba, hogy még nem ismerik ezt a gyors algoritmust, de majd 100 év múlva, amikor valaki kitalálja a gyors algoritmust, akkor se tudják visszamenőleg feltörni az üzeneteket, akkor erre vannak módszerek. Amíg nem ismeri senki ezt a gyors algoritmust, addig olyan kriptográfiai módszereket használjunk, ami most még működik, később majd nem fog működni, de viszont amikor a későbbi emberek visszanézik a leíratát, a párbeszédet, meg abban ne derüljön ki semmi, ez az egyetlen, amit el lehet érni ez ellen. Egyébként minden kriptográfiai módszer lényegében meghal abban a pillanatban, hogy egy ilyen gyors algoritmust valaki talál, de praktikusan ettől még én nem nagyon félek, hogy ez rövid időn belül be fog következni. Amitől az emberek leginkább félnek, az egy elméletileg jó eljárás, amit hibásan implementálnak, ez az összes olyan állítás, hogy gyorsan kiéletik a legfrissebb update-et a nem tudom milyen operációs rendszerre fölrakni, mert ez egy befoltoz valami hibát, az mind ennek a megnyilvánulási formája. Az előző verziója a szoftvernek hibásan implementálva volt, de majd most akkor a következő. Nem, én ez egyáltalán nem értek, ez csak egy kívülálló mondom, hogy azt szokták mondani, hogy nincsen tökéletes szoftver, úgyhogy ne számítsunk arra, hogy nem lesz hiba. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon kényelmes álláspont a szoftveríróknak. Szerintem azért egy kicsit többet kéne dolgozniuk abban az irányba, hogy egy olyan külső burkát, ami a hozzáférés biztosítja, azt mondjuk tökéletesre írnák meg, akkor nem kéne utána az update-eket. Na mindegy. Egy matematikailag érdekesebb támadási forma, amikor egy algoritmus helyett egy tárgyat támadnak. Nagyon gyakran az algoritmus az bele van építve valamiben, ez lehet egy laptop vagy egy chipkártya, és akkor hirtelen nem csak azt gondolja a matematikai modell tervezője, hogy ez azért jó algoritmus, mert akármi is adok bele inputot, abból az outputból nem tudom kikövetkeztetni, hogy mi történik. De például a Diffie-Hellman kulcserére ez igaznak tűnik egyelőre, de a megvalósítása az egy tárgyban van meg, vagy chipkártyában van megvalósítva, mindenféle más tehetünk ezzel a tárgyal. Például mérhetjük a elektromos áram felvételét, vagy a melegedését, vagy bombázhatjuk röntgensugárral, vagy rövid áramszüneteket adhatunk, és attól előfordulhat, hogy olyan plusz információhoz jutunk, amivel fel tudjuk törni. Ez ellen vannak védekezések, ezek side-channeleteknek hívják, és vannak ellene védekezések, de erre már nincs időm. És hát a leggyakrabban előforduló probléma az az emberi mulasztás, hogy elküldenek az embernek egy levelet, ami olyan hivatalosnak tűnik, hogy ide írja be a passwordjét, és akkor beírja, és onnantól kezdve a passwordot más is ismerni fogja. Hát erről se tudok többet mondani. Köszönöm.